és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Boldogok a béketeremtők címmel konferenciát rendez a Keresztény Zsidó Tanács november 21-én Budapesten. A részvétel ingyenes, de a szervezők azt kérik, hogy regisztrálják részvételi szándékukat, akik érdeklődnek. A plakát és a program tervezet a Magyar Kurír oldalán érhető el. November 2-án halottak napján a Szent Atya a Laurentino temetőben mutatott be Szent Misét. A mise előtt megállt az angyalok kertjénél, ahol a meg nem született gyermekek vannak eltemetve. Egy nagy csokor fehér rózsát helyezett az angyalok kertje feliratú tábla alá. Imádkozott a játékokkal, plüssállatokkal, angyalszobrocskákkal körülvett sírkövek előtt. A Szent Misében Ferenc pápa nem mondott homíliát, csak szent csendet tartott. Halottak napja alkalmából szervezett kegyeleti gyertyagyújtást a Honvédelmi Minisztérium katonai örökség főosztálya, a budapesti Fiumei úti sírkert 52-es hősi parcellájánál. A megemlékezésen imádságot mondott Berta Tibor dandártábornok, tábori püspök is. Az esemény zárásaként koszorút helyeztek el az emlékműnél. Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények lelkipásztorai számára szerveztek találkozót. Október 30-án az érseki papnevelő intézetben. Az évente kétszer megtartott értekezlet célja a lelkipásztorokat érintő speciális feladatok megvitatása volt. 4 gyermek is van az újvidéki tragédia 14 áldozata között. A legfiatalabb, egy 6 éves, illetve egy 10 éves testvérpár volt. Legalább 30-an pedig megsérültek, amikor leomlott az újvidéki vasútállomás tetőszerkezetének egy része. A tragédia nyomán vizsgálat indult. A felújítást végző kínai kivitelező közölte, hogy a vasútállomás előtetőjének felújítása nem szerepelt a tervek között. Szerbiában gyásznapot hirdettek. A Vajdaságban 3 napos megemlékezést tartanak. Magyarország nincs egyedül a migrációval kapcsolatos korábban sokak által támadott álláspontjával. Ez azonban nem igaz az Európai Parlament véleményalkotására. Ők továbbra is úgy gondolják, hogy az a jó, ha beengedünk mindenkit, és csak azokat kell kitoloncolni, akik nem kaphatnak menekült státuszt, jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György kiemelte, hogy az Európai Unió tagjainak többsége visszaállította a határellenőrzést, azokkal a nemzetállami szintű problémákkal szembesülve, amelyeket a tömeges illegális migráció és a menekült joggal való nagyszámú visszaélés indított el. Életének 81. évében elhunyt Szörényi Szabolcs, Kossuth-díjas zeneszerző, zenei rendező, az Illés majd a Fonográf együttes korábbi basszusgitárosa, értesítette a család szombaton a Magyar Távirati irodát. Szörényi Szabolcs 2000-ben kapta meg a Kossuth-díjat, megosztva az egykori Illés együttes tagjaival, 2012-ben Budapestért díjat vehetett át, 2018-ban a főváros 13. kerületének díszpolgári címét adományozták neki. A magyar kormány a Hungary Helps Magyarország segít programon keresztül 20 000 eurós gyorssegélyt ajánl fel a Spanyolország Valencia tartományában pusztító katasztrófa károsultjainak megsegítésére, valamint finanszírozza a magyar önkéntes kutatómentő csapat kiküldetését is, írta a Külgazdaság és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára. Azbej Trisztán úgy fogalmazott, megrendüléssel értesültek a Spanyolország délkeleti részén, különösen Valenciában és a környékén pusztító katasztrófa következményeiről. A tragédia halálos áldozatainak száma már 200 fő fölé emelkedett. Végül az időjárásról. Általában fátyolfelhős napos idő várható, az északkeleti-keleti tájakon lehet vastagabb a magas szintű felhőzet. Arra felé jobban szűrheti a napsütést. Az összeáramlási zóna szakadozott felhőzete a nyugati-délnyugati tájak fölé tevődik, de délutánra ott is csökken a felhőzet. Estére az ország nagy részén kiderül az ég, csapadék nem várható. Ma a legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 13 fok között alakul. Híreinket hallották.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Simonovics Ildikó divat történészt szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Az Egri várban találkoztunk, nem véletlenül, hiszen a közönség sztár szerepben címmel a Magyar Menyasszony projekt bemutatására kerül sor hamarosan. Mi még a projekt bemutatás előtt találkoztunk egymással. Amikor már adásba kerül ez a riport, a projekt bemutatásra került itt az Egri várban, de van miről beszélnünk, hiszen szeretnénk bemutatni a kedves hallgatóknak a Magyar Menyasszony projektet, amiről mit is lehet tudnunk?
Hát először is üdvözlöm a kedves hallgatókat és Önt is, köszönöm szépen a beszélgetés lehetőségét. Ez egy eléggé szertágazó történet, aminek maga az ötlete, az alapötlete az bennem fogalmazódott meg 12 évvel ezelőtt.
Miért?
Egy másik projekt kapcsán. Nem ez az első közönségre építő kiállítás és projekt, amit én hát vezetek, és az én ötletem. A korábbi az arra címre hallgatott, hogy Street Fashion Budapest, tehát az utcai divatot archiváltunk, ott is egy online gyűjteményt hoztunk létre, ahova demokratikus módon bárki feltölthette magát. Tehát, hogy nem az volt, hogy mi kimentünk az utcára, és mi majd megmondjuk, hogy ki a jól öltözött, vagy aki izgalmas, hanem itt ide bárki ehhez csatlakozhatott. És akkor jött az ötlet, hogy igazából fotókat szeretnék gyűjteni, régi fotókat is szeretnék gyűjteni. Egy olyan témát szeretnék kitalálni, vagy egy olyan témával szeretnék előrukkolni, ami a legnagyobb, legszélesebb közönséget képes bevonzani, az az esküvő témája. És ez azért merült fel, mert volt egy fotógyűjtésünk, hogy Street Fashion anno küldjenek az emberek nekünk régi családi albumokban rejtőző fotókat, és nem annyira Street Fashion képek, bár olyanok is jöttek, de nagyon sok esküvői kép jött. És igazából ez adta az ötletet, hogy a családoknál általában a legrégebbi fotók, azok esküvői fotók szoktak lenni, tehát ilyen 19. század végéről beszélek, 20. század elejéről. És ennek nyilván az az oka, hogy mi is az esküvő. Mi is a házasságkötés. A házasságkötés két ember életének valahol, tehát egy ilyen csúcspontja, tehát a legfőbb átmeneti ritusból a születés, a halál, a kezdet és a vég, közbősőleg a két embernek a felnőtt életének, de a minden esetre a közös útjának a kezdetét jelöli ki a házasságkötés. Nagyon sok esetben egyébként felnőtté válással is jelent, de a mondjuk második, harmadik házasság esetén ott nem feltétlenül, akkor ott a közös útról lehet beszélni. Ugye ez a sorsfordító alkalom és tényező, ez ugye a társadalom részéről egy összetett ritusrendszert követelt meg, tehát hogy a társadalmi normák nagyon jól olvasható voltak, beszédesek egyébként az egész közösségre nézve, hogy milyenek voltak az esküvői, a házassági szokások, és ezt amikortól már a fotóművészet, tehát maga a technika megengedi, és létrejöttek ugye ezek a fotóműtermek. Először, amikor az emberek elmennek megörökítetni magukat, az a legtöbb esetben, ha nem a leggazdagabbakról beszélünk, az ennek a jeles alkalomnak az emlékezetére történik.
Találom már az elnevezés is, a Magyar Menyasszony. Mire utal az elnevezés, és honnan jött a cím ötlete?
Nagyon erős, ez egy kicsit személyes, tehát maga az ötlete az a nappaliban tornázás közben jutott eszembe 12 évvel ezelőtt. Mondom, ez a Street Fashion volt, meg az, hogy közösségi gyűjtésben, vagy közösség megszólításban mit gondolok egy sikeres témának, ahol tényleg elég sok ember tudok lehet bevonzani. És valami rögtön ez adódott, mert hogy nem esküvő, mert hogy ez azért, meg hogy esküvő időt, meg esküvő kivált, tehát olyan van, az olyan nagyon-nagyon, hogy mondjam, ilyen piaci szagú, vagy vagy. Szóval ez engem úgy kevésbé izgatott.
A mennyasszony emberi.
Először egyébként őszintén nem volt mögöttes módszertani, vagy valami mélyebb elméleti gondolat, hanem egyszerűen alliterált és jól hangzott. Tehát ez volt az első, hogy magyar mennyasszony, ez már úgy láttam magam előtt, még nem ezt a logót, de hogy így alapvetően így, hát így megjelent a szemem előtt, mint logó, mint brand név gyakorlatilag. És aztán az elmúlt 3 évben, tehát mégis a kiállítás megnyitása, ami tavaly, tehát a nagy kiállítás, ami a Nemzeti Múzeumban volt, azt megelőzően 2 évvel én már felkértem különböző szakértőket tanulmányok megírására, és amikor ezek a tanulmányok elkezdtek beérkezni hozzá ajánlott tárgylistákkal, akkor vált világossá, hogy ugyan öntudatlanul adtam ezt a címet, hogy magyar mennyasszony, de hogy ez igazából a házasság kötést, ez a kiállítás, ami egy közösség és a közgyűjteményi anyag fúzióján alapuló, nagyon izgalmas, de és széleskörű kiállítás, ami 500 évet ölel föl ráadásul, hogy az egy nőtörténeti kiállítás lesz. Mert hogy a házasságkötés az tulajdonképpen apropó szolgált itt már a kiállítási bemutatásnál ahhoz, hogy 500 éven távlatába bemutassuk, hogy hogyan változik a nő szerepe a magyar társadalomban. És ezért hál' Istennek, hogy ez a címe, mert hogy itt nem az esküvőről van szó, nem rengeteg mennyasszonyi ruha volt kiállítva, de ez nem ez egy esküvő kiállítás volt, és nem egy esküvői ruha kiállítás. Úgyhogy itt, ami, csak hogy így már így kicsit így promózzam, hogy ami itt látható most, ez egy, ugye az 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban programsorozat keretén belül volt ez a döntése a minisztériumnak, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum a mennyasszonnyal, hát rócsózzon kvázi, így hétről hétre az ország különböző pontján. Itt Egerbe azért vagyok én is itt most, és mutatom be ezt a projektet, mert a magyar mennyasszony nem egy kiállítás, és itt most visszatérek a kezdő kérdésére. Tehát, hogy a projekt az ugye egy közösség felépítése, ez a Facebookon történt, egy közösségi gyűjtésnek szánt felület, ami később online archívumként, és a jövő az utókor számára egy kárpát-medencei esküvői szokásokat bemutató, tehát, hogy bármikor, bárhonnan elérhető hatalmas, ezt vizuálom én, még nem tartunk ott, de hogy már az alapokat lefektetünk, online kép, fotó gyűjtemény legyen. Ezen történt maga a közösségi gyűjtés is egyébként, és ennek az a kép anyaga látható itt is az installációban, meg volt látható a nagy kiállításban a Nemzeti Múzeumban, és majd, hogyha jövőben bárhol felmerül még a mennyasszonynak egy komolyabb összefogáson alapuló utaztatása, mert ez most csak egy ilyen kis, ez az EU-s tagság miatt, vagy elnökség miatt van, ez csak egy ilyen nagyon-nagyon mellékszárny, de az eredeti elképzelés szerint nekem az volt, hogy az online gyűjtemény az gyakorlatilag kiterjed, mind a közgyűjtemények ott megosztják az esküvői képüket, és ugye avval, hogy utaztatjuk a kiállításokat, ott újabb és újabb közösségek nyithatók meg, múzeumok tudnak csatlakozni hozzá, megcsinálják a saját magyar mennyasszonyukat, és erre Egerben van is potenciális érdeklődés a Dobó István Vármúzeum részéről, akár Zsófia volt az, aki ezt már így megbeszéltük, nyilván ezek majd anyagi és hát ilyen támogatás felső fenntartói támogatáson is múlik, de hogy a szándék megvan arra, hogy 2026-ban itt egri mennyasszonyt is nyithassunk. És tulajdonképpen most én azért is vagyok itt, hogy nyilván bemutassam az itt az érdeklődő egri közönségnek, hogy ez a kis kubus, amit most idehoztunk, ami lényegében az eredeti nagykiállításnak 3 úgynevezett interaktív eleme volt. 2 a szakmai nyelv úgy hívja, hogy analóg interakció, ez az azt jelenti, ami kézzel fogható, tehát nem a digitális kütyükön alapszik, tehát hogy 2 ilyen kézzel fogható, amit el a közönség úgy megfoghatja, vagy szóval kapcsolatba kerülhet, ami egy megértést is egyébként meg a, tehát az információk jobb befogadására alkalmas, és 2 ilyen sikeres interakciónk volt, és ebbe a kubusba ez az egyik a úgynevezett pártapróba, ahol kislány és felnőtt 15 hölgy, tehát női és gyermek, Sárközi, Tornyosbársony, Mezőkövesdi Matyó és Tamási koszorúkat lehet felpróbálni, Sápi Jánosné mester keze nyomán készült gyönyörű szép pártákat, koszorúkat, úgyhogy lehet ott tükörben meg lehet nézni magunkat, meg lehet ugye vele szelfizni, nagyon szokták szeretni a hölgyek, és a másik interakció az pedig az eredeti kiállításnak a bevezető terében volt, tehát azon keresztül mentünk, az úgynevezett szalagerdő, ahol szalagokon, ami egy kicsit ugye utal a fátyol, az esküvői dekoráció, de közben egyébként a mesei hősök, ahogy eltévednek az erdőbe, és aztán kit egy tisztásra érne, és ezeken a szalagokon 100 esküvővel kapcsolatos magyar szó, és annak a magyarázata olvasható, rámutatva arra, hogy mennyire gazdag a magyar nyelvünk, hogy legyünk igazából büszkék arra, hogy egy-egy szó, például, hogy házasságot köt a magyar nyelven, még hány másik szóval írható le, hogy mennyire árnyalt, és mennyire sokszor mutat vissza egyébként történelmi régi hagyományokra, szokásokra, ilyen ugye a bekötik a fejét, a pártába maradni, az eladósorba kerülni, a feleségül venni, az ugye ez mind a feleségvásárlásnak a szokása, a férhez megy, hogy ugye a mennyasszony megy a férjes házba, ez az adott esetben a falu egyik feléből a másik felébe, de mondjuk egy interkontinentális esküvő esetén pedig a mennyasszony hát országából ország határokat megy át, és érkezik meg egy teljesen másik kultúrába. Tehát ilyen is ezekkel hasonlókkal találkozhat az ember, ha ez tényleg tüzetesen végig bogarásza. És akkor a harmadik interakció, ami egy úgynevezett digitális interakció, ez az én szívem csücske, ez az, ami az igazi misszióját a Magyar Mennyasszony projektnek, amit már ez említettem is, hogy legyen egy olyan nagyon-nagyon kiterjedt fotó és igazából adat és történetgyűjteményünk, ahol ugye az emberek maguk oszthatják meg a családban fennmaradt esküvői képeket. Az se baj, ha nem tud róla semmit, akkor azt mondja, hogy ismeretlen kép, és hogyha még évtizedet se tud, akkor majd mi datáljuk azt körülbelül.
Thank you.
Viszont nagyon sokan, hál' Istennek, nyilván még a szüleik, nagyszüleik, de még akár a dédszüleiknek az megismerkedésük történetét, vagy akár az egész ugye 20. századon átívelő eléggé tragikus, meg hát így azért a mindennapok történetét leíró sorsokat, ami tényleg lehet a hollywoodi sikertörténettől a nagyon-nagyon szomorú, meg küzdelmes, meg kitartásra ösztökélő, tehát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon tanulságos történetek vannak, már így is az 1907-es körülbelül, ami jelen pillanatban már fönt van, ez közel 5000 képet jelent egyébként az archívumban. Tehát, hogy én nekem az a célom, hogy így még tovább így álmodva, hogy ez egy több tízezres gyűjtemény tud lenni, és hogyha ebbe böngészik valaki, akkor tényleg felekezetre, társadalmi rétegben is egy nagyon-nagyon gazdag, és sorsokban is nagyon-nagyon különleges, és nagyon egyedi, és ugyanakkor nagyon általános történeteket is majd olvasgathatna az akár a jelenkor, de majd az utókor. És ezzel tulajdonképpen az elképzelésem, hogy legyen ez egy missziója az embereknek is, hogy úgy haltak meg nagymamáink, dédmamáink, hogy szinte névtelenül nem is ismerjük. Ugye, tehát még adott esetben lehet, hogy már a mi utódaink nem fognak róluk tudni semmit, és itt ez egy lehetőség, hogy megörökítsük és emléket állítsunk az ő nagyságuknak.
A kedves hallgatókban pedig, ha felkeltettük az érdeklődést, fontos információ, hogy a Magyar Menyasszony interaktív kiállítási pavilonban október 25-e és november 13-a között várják az érdeklődőket, mindazzal az akcióval és mindazzal a lehetőséggel, amelyet ön most megemlített. A látogatási időpont pedig október 25-től november 13-áig 10 és 18 óra között.
És még egy nagyon fontos hangsúlyozom, hogy ugye van ez a www.magyarmenyasszony.hu oldal, és az a vállalásunk, hogyha valaki aznap este 8-ig feltölt egy képet a családjáról, akkor van egy adminisztratív munkatársam, de 8 után feltölt az nem, tehát 8-ig, akkor amíg 8-ig fel lesz töltve, az, hogyha az megfelelő a kritériumoknak, mármint egy jó minőségű, azt a kolléganőm kiengedi, tehát ha másnap idejön, akkor már megtalálja magát a kiállításban.
Kedves hegriek, kérem szépen most figyeljenek, ismételjük el még egyszer ezt a fontos információt.
20 óráig lehet feltölteni, és másnap ide lehet jönni, és akkor a kiállításban megtalálják kivetítőn, az ember nagyságban a saját maguk által feltöltött nagyszülőkről, dédszülőkről, vagy saját magukról készült képet.
És van még egy fontos információ, a Magyar Nemzeti Múzeum Magyar Menyasszony című online archívuma egy folyamatosan bővülő gyűjtemény, amelyben ön is feltöltheti saját vagy családja esküvői fényképeit és történetét, továbbá a megismerkedéstől a házasságkötésig vezető útról megőrzött tárgyi emlékek fotóját. Egy fontos dátumot mondok most el. Itt az Egri Várban október 30-án 10 és 18 óra között várják a kedves érdeklődőket azokat, akik ezt a feltöltést nem tudják otthon megoldani, mert hogy itt lesznek szakemberek és segítenek a feltöltésben.
Igen, tulajdonképpen ugye a fiatalabb generációnak nem okoz különösebb gondot mondjuk egy online portálra regisztrálni és megfelelő módon minőségben digitalizálni a képeket. Egyeseknek viszont idősebb korosztálynak ez már lehet, hogy meghaladja a lehetőségét, és hogyha nincsen lelkes unoka, na őket várjuk ide, tehát ide jön két kolléganőm a Nemzeti Múzeum, egy szkennerre, ők maguk beszkennelik jó minőségbe az, amit idehoznak, de csak kölcsön kell adni, tehát ők beszkennelik, felveszik az adatokat, és utána ők föl is töltik, és akkor gyakorlatilag másnaptól már az élesben látható egyrészt az online gyűjteményben, másrészt itt a kiállításban.
Még egyszer az időpont október 30-án 10 és 18 óra között itt az Egri Dobó István Vármúzeumban. És mi a Magyar Menyasszony adattár és a Facebook oldal közötti különbség?
A Facebook csoport az egy a közösség építésére szolgáló csoport. Ott is meg lehet osztani a fotókat és a történeteket, de attól az nem kerül fel a gyűjteménybe. Ez egy nagyon fontos, és nem kerül a kiállításba. Ott az azért jó, és azért szeretik az emberek, mert hogy tudja, a közösség lájkolja és kommenteli őket. És mivel hogy ez egy nagyon szeretetteljes közösség, én azt gondolom, hogy az egész világon egyedülálló, nem csak Magyarországon, de Magyarországon is egyedülálló, egy olyan csoport, ahol nem kell a kommenteket törölgetni. Tehát a csoport fennállásának 4 éve alatt 5 darab kommentet kellett eddig törölnöm, ami egészen példátlan, én azt gondolom, a mai világban, és pozitív és jó példa. Tehát ez egy szeretett közösség, és itt minden mennyasszony gyönyörű, és általában egyébként azért is szeretik ide feltetni, mert ugye a honlapon nem kap visszajelzést, a Facebookon ott szeretgeti őt a közösség. Tehát, hogy lehet lájkot vadászni, meg lehet a kommentekkel befürdözni, hogy milyen szépek voltunk. Az viszont nem maradt fenn az utókornak, ez a pillanatnyi boldogságnak a tere, tehát, hogy ott van interakció. Az, hogy a Nemzeti Múzeum garantálja azt, hogy egyrészt későbbi kiállításokba be tudja rakni az adott, vagy akár egy tárgyfelajánlással tud élni mondjuk egy későbbi utazó kiállításnak a megvalósításakor, vagy hogy egyáltalán az utókorra tényleg kereshető módon, bármikor elérhető, mert a Facebookon nem tudok keresni, és a másik az nem a miénk, tehát a Facebook az bármikor megszűnhet. Itt mi meg egy olyan platformot biztosítunk a honlappal, ami ugyanúgy gyűjteménye a Nemzeti Múzeumnak kvázi, mint amik a raktárban vannak, csak ez az online térben van, és annyiban demokratikus, hogy ide bárki föltölthet, tehát mert nem fogadunk el mindent ajándékba, de itt igen. De hát, hogy itt, hogyha megfelelő minőségű a fotó, akkor gyakorlatilag mindenki adományozóvá válhat, és mindenki megmutathatja magát, a családját, és tovább örökítheti az utódoknak.
Köszönöm szépen önnek, hogy elmondta ezt a fontos információt. Valóban akkor van különbség az adattár és a Facebook között. Annak idején, 12 évvel ezelőtt gondolta volna-e, hogy ilyen sikere lesz az ötletének, és hogy ilyen sikeres utat jár be a Magyar Mennyasszony projekt?
Hát az igazság, hogy maga az ötlet, amikor így ez kipattant a fejemből, akkor pont a siker szelével együtt. Tehát, hogy én arra gondoltam, hogy egyébként máig nem tudok mondani olyan témát, amit ilyen szinten azt gondolom, hogy ítézőben sikere van ítélve. Tehát ebben benne volt a potenciál, és én azt is gondoltam, hogy az volt az alapötlet, hogy ezzel úgy tudunk megszólítani embereket, annyira szerethető, és ez megvalósította, vagy beváltotta a hozzáfűződő reményeket, mert 150 ezer látogatónk volt, ami azt lehet mondani, hogy történeti kiállítás esetben saját fejlesztésű ötlet, teljes mértékben saját, illetőleg közösségi anyag, tehát hogy nem képzőművészet, nem nagy név, hanem a mi rólunk szól, azt mondom, hogy ilyen sikeres kiállítás nem volt az elmúlt évtizedekben.
És további sok sikereket kívánok önnek, önöknek, önnek és munkatársainak. Köszönöm szépen a beszélgetést Simonovics Ildikó divattörténésznek. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Ne keresd többé az összefirkált oldalút, kivágták rég egy kisé átalakult, olyan hangszellet belőle, mi a szólna összenőne tőle, a tél és a nyár. Csak egy válaszra vár. Ha már túljutottam minden hegyet, hogy ajkatszámról mintát vegyen, volna kedved megöregedni, én velem, megbocsájtottál te is nekem, több százszor hát megkérdezem, volna kedved megöregedni, én velem, ha már túljutottam minden hegyet, hogy ajkatszámról mintát vegyen, megöregedni, én velem, megbocsájtottál te is nekem, több százszor hát megkérdezem, volna kedved megöregedni, én velem, én velem. Már túljutott.
hallottam minden hegyen, hogy ajkat számról mintát vegyen. Volna kedved megöregedni én velem, megbocsájtottál te is nekem. Több százszor hát megkérdezem, volna kedved megöregedni én velem, túljutottam minden hegyen, hogy ajkat számról mintát vegyen. Volna kedved megöregedni én velem, megbocsájtottál te is nekem. Több százszor hát megkérdezem, volna kedved megöregedni én velem.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szombati halottak napi műsorunk témái. Ferenc pápa halottak napi szentmiséje a római Laurentino temetőben. A szentatya novemberi imaszándéka a gyermekeiket elvesztett szülőkért. A vatikáni újságírásról tartottak nemzetközi szemináriumot a pécsi püspöki hittudományi főiskolán. Interjú Kovács Gusztáv rektorral. A boldogító jó haláról. Vértes Ajai László emlékedése halottak napjára. Ferenc pápa halottak napi szentmiséje a római Laurentino temetőben. November 2-án szombaton délelőtt 10 órakor a szentatya a Rómától délkeletre, mintegy 25 kilométerre fekvő Laurentino temetőben engesztelő szentmisét mutatott be az elhunyt lelkekért a temető ravatalozójában felállított szabadtéri oltárnál a környékbeli hívők jelenlétében. Szokásától eltérően most nem tartott homiliát, ellenben sokáig csendben imádkozott. November hónap ima szándékát a szentatya az elhunyt gyermekeknek szentelte, és ahogy azt videó üzenetében jelezte, az emberiség a gyermekek halálakor nem tudott nevet adni a gyászoló szülőknek. Ennek a megnevezhetetlen gyásznak a jegyében kereste fel Ferenc pápa szentmise előtt a temetőben a kisgyermekek sírjait, melyet Giardino degli Angelinak, angyalok kertjének hívnak, és amelybe meg nem született gyermekeket is temettek. A zöld mezőktől körülvett temető egyik sarkában sorjáznak egymás mellett a pici fejfák, amelyeket elborítanak az a kedves emléktárgyak, babák, mackók, játékok, amelyeket a családtagok nagy szeretettel helyeztek el kicsinyeik sírjára. A szentatya tolókocsijában ülve egyedül maradt a sírokkal szemközt és csendben imádkozott. Csendes meditációja elején hozzálépett és eléje térdelt egy fiatal apa, Stefano, aki karjával mutatta neki, hol nyugszik az ő kisgyermeke. 10 órakor kezdődött a gyászmise, amelyre Ferenc pápa ezúttal miseruhát öltött, és ő maga végezte az ige liturgia szertartását. Szent János evangéliuma hirdette Jézus szavát. Eljön az óra, amikor halottak meghallják az Isten fiának szavát, és előjönnek sírjukból. Akik jót cselekedtek, feltámadnak és üdvözülnek. akik rosszat tettek, feltámadnak és elkárhoznak. Ferenc pápa a homília helyett ismét hangsúlyos csendet tartott, majd koncelebrálóként vett részt a szentmisén, amely ezzel a könyörgéssel zárult. Urunk, földi létünk csak egy lehellet. Taníts meg minket számba venni napjainkat, add meg a szív bölcsességét, amely a halál pillanatában nem annak a végét, hanem az élet folytatását ismeri fel.
Ferenc pápa novemberi ima szándéka a gyermekeiket elvesztett szülőkért. Nincsenek szavak arra, amikor egy szülőnek meghal a gyermeke. Ez a fájdalom nem önthető szavakba. Ilyenkor csöndben álljunk melléjük és támogassuk őket. November hónapban értük ajánljuk föl imáinkat, kéri a Szent Atya. Egy gyermek elveszítése annyira fájdalmas és értelmetlen, hogy fölöslegesnek bizonyulnak ilyenkor a vigasztaló szavak, ha nem társul melléjük szerető, figyelmes és imádkozó közelség, állapítja meg videóüzenetében a pápa. Mit mondhatunk akkor azoknak a szülőknek, akiknek meghalt a gyermekük? Hogyan vigasztaljuk őket? Valójában nincs is erre szavunk, ez pedig tovább súlyosbítja a drámát. Gondoljunk csak bele, amikor meghal a házastársunk, megözvegyülünk. Egy gyermek, aki elveszíti apját vagy anyját, árva lesz. Van rá szó, de egy olyan szülő, akinek meghal a fia vagy a lánya, erre nincs kifejezésünk.
No hay una palabra.
Ráadásul mennyire természetellenes az, ha a szülő túléli saját gyermekét. A vigasztaló szavak olykor banálisak vagy szentimentálisak, ezért nem segítenek. Még ha természetesen a legjobb szándékkal mondjuk is őket, végül tovább mélyíthetik a sebet, figyelmeztet a videóban a pápa. Ahhoz, hogy vigaszt nyújtsunk a gyermekeiket sirató szülőknek, meg kell hallgatnunk őket. Szeretettel melléjük állni, felelősen foglalkozni fájdalmukkal, úgy, ahogy Jézus Krisztus vigasztalta a szenvedőket. A közelség és a gyengédség hálója ez, amit nyújtanunk kell nekik. A vigaszt kísérő hit pedig balzsam lehet arra, hogy remény szülessen egy ilyen szörnyű tragédia után is. Imádkozzunk azért, hogy minden szülő, aki fia vagy lánya halálát siratja, támaszt lejjen a közösségben, és megkapja a vigasztaló lélektől a szívbékéjét. A videóban látjuk szerén a fájdalmát, aki a római Gemelli klinika előtt Ferenc pápa karjaiba veti magát és zokog, mert éppen akkor halt meg a kislánya egy genetikai betegségben. Látjuk Lókát és Paulát, annak a 18 éves fiatalembernek a szüleit, akit 2 éve gázolt halálra egy autó. Azóta nem telik el nap anélkül, hogy visszamennének a baleset helyszínére, vagy hogy virágot vinnének a sírjára. A videóban olyan történeteket is látunk, melyek reménykeltőek, a trauma feldolgozását mutatják. Ilyen a toszkánai Nain csoport, mely havonta egyszer találkozót szervez a gyermekeiket elveszített családoknak. Tavaly novemberben a Vatikánban találkozott velük Ferenc pápa, aki emlékeztetett. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy gondjainkba vesszük azt, aki megsebesült, és aki fájdalmat él át, hogy apró fényeket gyújtsunk ott, ahol minden elveszettnek látszik. Egy gyermek halála olyan óriási, vigasztalhatatlan fájdalom, amit soha nem szabad üres szavakkal és felületes válaszokkal elintézni. A sebet úgy lehet gyógyítani elsősorban, ha együtt sírunk velük, és együtt elvisszük fájdalomkiáltásukat Jézushoz. A Vicenzai Talita Cum társulathoz tartozó szülőknek pedig azt mondta a Szent Atya, hogy egy gyermek elvesztése olyan tapasztalat, amit nem lehet elméleti leírással visszaadni, amerről lepattan a vallásos vagy szentimentális szavak banalitása, a meddő bátorítás vagy az udvariaskodás, mert a vigasztaló szándék dacára akár még nagyobb sebet üthet azon, aki minden nap kemény belső harcot kell, hogy vívjon.
A vatikáni újságírásról tartottak nemzetközi szemináriumot a pécsi püspöki hittudományi főiskolán. Interjú Kovács Gusztáv rektorral.
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Kovács Gusztáv rektorurat, a pécsi hittudományi főiskola vezetőjét.
Jó napot kívánok!
Abból az alkalomból beszélgetünk, hogy a főiskolán egy 4 napos szemináriumot szerveztek a Vatikánról tulajdonképpen, illetve a vatikáni újságírás, az egyházi újságírás fortéjairól. Ez egy rendkívül érdekes és izgalmas téma, és így módon kötődik is a Vatikáni Rádióhoz, hiszen mi is valahol ennek a valóságnak a részei vagyunk. Egyáltalán hogy jött ez az ötlet, hogy egy ilyen típusú kurzust meghirdessenek?
Számunkra Róma és a Vatikán kiemelt fontosságú, mindig szívesen látogatunk el az egyház szívébe. 2023-ban az Európai Teológiai Társasággal jártunk a Vatikánban, meglátogattuk a különféle intézményeket, nagyon barátságosan fogadtak minket, és a végén volt egy különleges élmény, találkozhattuk a Szentatyával is, éppen a budapesti látogatás előtt történt ez. Az audiencia végén minket külön vezettek a társaság tagjait, és egyszer csak megjelent a Szentatya. De én zavaromban csak annyit tudtam mondani, elmondtam a nevem, hogy Kovács Gusztáv vagyok Magyarországról, mire ő rámosolygott, és nagyon közvetlenül annyit mondott, hogy jövő héten megyek hozzátok. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó élmény volt. Szerettük volna ezt az élményt egy picit közelebb hozni a hallgatókhoz is, és hát sokan gondolkodtunk, hogy ezt miképpen tehetnénk. És hát kapóra jött egy találkozás, ez egy másik külföldi konferencián történt, hogy Andrea Gagliarducci vatikáni újságíróval találkoztunk, aki nagyon pozitívan nyilatkozott Magyarországról, sokat beszélgettünk, és végül egy fél év múlva itt találta magát nálunk a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán, aminek nagyon örülünk.
Ez a szeminárium 4 napon keresztül mutatja be tulajdonképpen a vatikáni újságírás történetét, születését, fejlődését, és mutat rá azokra a különbségekre, amelyeket a világi sajtó, illetve az egyházi sajtó között találhatunk. Egy picit ennek az előadás sorozatnak a struktúrájáról, hogyha hallhatnánk.
Ugye Pécs azért nincs közel Rómához, de mégis mindig fontos számunkra az, ami Rómában történik. Szerettük volna egy picit közelebb hozni a mi hallgatóinkhoz. Andrea egy nagyon közvetlen ember, és az előadásait is úgy építi föl, hogy a hallgatók személyes tapasztalatot szerezhessenek az ő munkájáról, de nem csak erről, hanem egy picit a teológia történetet is becsempészi az előadásokra. Most legutóbb például a Humane Vitae-nek a történetéről és annak a háttérkulisszáiról volt szó, hogy erről az újságok miképpen tudósítottak. Úgyhogy én úgy látom, hogy ez az előadás egy picit teológia történet, de újságírás történet is a hallgatók számára.
Az előadás maga angol nyelvű, és ezért nyilván nyitott a külföldi hallgatók előtt is. Mi a benyomása, hogyan fogadták ezt a hallgatók, illetve kik vettek részt rajta?
Éppen most számoltuk össze, hogy 6 országból voltak hallgatók ezen az előadáson. Részben a főiskoláról, ugye a magyar hallgatók, illetve nigériai hallgatóink vettek erről részt, de az Egyesült Államokból is érkeztek résztvevők, vagy Pakisztánból is, ugye ők a Pécsi Tudományegyetemen keresztül érkeztek ide a főiskolára. Én úgy gondolom, hogy a hallgatók mindig örülnek annak, hogyha van egy idegen nyelvű előadás, különösen, hogyha ez angol nyelven történik, mert ez megnyitja a világot számukra, egy ablakot nyit a tágabb világ irányába.
Ez a nemzetközi kitekintés már az önvezetés alatt nyilvánvalóvá vált a Pécsi Hittudományi Főiskolán. Milyen egyetemekkel van aktív kapcsolatuk?
Hát a legszorosabb kapcsolatot a közép-európai egyetemekkel ápoljuk. Értem ez alatt Kolozsvárt, amit egy természetes szövetség van közöttünk, vagy Bécset, Opolét, Ljubljanát, de más egyetemeket is említhetnék. Ezen túl a Löweni Katolikus Egyetemmel van egy nagyon szoros együttműködés, és egy megállapodásunk is, 2-s diplomát adunk ki a Löweni Katolikus Egyetemmel, Máltával, de most már az Egyesült Államok irányába is nyitottunk. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon gazdag kapcsolati háló, amivel itt rendelkezünk, és hát ezt próbáljuk úgy kihasználni, próbálunk ezzel úgy élni, hogy ez a hallgatóinknak a javát szolgálja. Én azt vettem észre, hogy más egyetemekhez viszonyítva is itt nagyon-nagyon magas a mobilitások száma, a hallgatóink nagyon szívesen mennek külföldre, és úgy érzem, hogy ennek hosszú távon meg lesz a gyümölcse.
Vannak-e terveik Rómával kapcsolatban, hogy szorosabbra fűzzék, akár tapasztalati élmény szinten, vagy a tudományos világgal Pécs és Róma szálait?
Igen, ez egy régi vágyunk, hogy a hallgatókat elvigyük egy tanulmányi útra Rómába, hogy betekintessenek a Vatikán falai mögé. Mi 2022-ben már jártunk a kollégákkal ott, és az egy nagyszerű élmény volt, és bízom benne, hogy mostani szeminárium zárásaként ez kapcsolódóan tudunk egy tanulmányi utat szervezni Rómába.
Akkor szeretettel várjuk Önöket a Vatikáni Rádió székházában is, ami az Angyalvárral szemközt található, és most a Szent Évre nagyon szépen elkészül az a gyalogos övezet egy aluljáróval, ami a zarándokok számára lehetővé teszi, hogy tényleg forgalommentesen eljuthassanak a Szent Kapuhoz, a Szent Péter térre.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, ez biztos, hogy egy nagy élmény lesz a hallgatóink számára, és bízom, hogy ez egy motivációt is jelent majd a hallgatóknak arra, hogy tanulják a teológiát, vagy akár az olasz nyelvet.
Sok sikert és áldást kívánok a munkájára.
Köszönöm szépen.
A boldog itt a jó halálról. Vértes anyai László emlékedése halottak napjára. A nyugodalmas jó éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten. Íme az imádkozó egyház utolsó fohásza, amely teljessé teszi, beteljesíti a napot. Ezért is hívjuk latinul kompletóriumnak, a beteljesedés imájának. Miközben már az éjszaka sötétsége borul ránk, elmondjuk ezt a fohászt, majd Máriát köszöntjük, aki életet adott annak, aki újjáteremtette az életet. A szűzanya az a biztos kikötő, akihez oly sokszor, valójában állandóan folyamodunk, és a hozzáintézett ima utolsó kérésével, mint egy elővételezzük a halálunkat. Asszonyunk Szűz Mária, imádkozzál érettünk most és halálunk óráján. A keresztény ember élete, mint egy domestikálja a halált. Magához szelídíti azt. Teszi azt annak erejében, hogy Jézus Krisztus legyőzte a halált. Ez az apostoli hit alap élménye, erről szólnak a szent iratok, amit Pál apostol szüntelenül hirdet, mint a Timóteusnak szeretett fiának is írja. Jézus Krisztus legyőzte a halált, és felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot, majd hozzáteszi, őrizd meg a rád bízott kincset a Szentlélek erejével, aki bennünk lakik. Ennek az evangéliumi jó hírnek lett ő hirdetője, apostola és tanítója. Azt hiszi Szent Ferenc naphimnusza is erről énekel, és épp úgy a teremtmények dicsérete végén, mint egy utolsó rokonát megszólítja a halált. Laudato si mi signore per sora nostra morte corporale, dalla quale nullo homo vivente può scappare. Vai a quelli che morranno nella peccata mortali. Áldott légy én uram, a mi testi halál nővérünkért, amelytől senki élő ember el nem menekülhet. Jaj azoknak, akik halálos bűnökben fognak meghalni. Sora nostra morte. Halál nővérünk. E szavakat hallva Jézus mondása jut eszünkbe, amely értelmet ad nekik. Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az nekem mind testvérem, nővérem és anyám. A naptestvér énekének keletkezését a perugiai legenda meséli el minden részletével együtt. Eszerint a naphimnusz ujjongása Ferencben nem a sikerek csúcsán, a természet szemlélése közben a lelkesedés tetőfokán született meg, éppen ellenkezőleg szinte a mélyponton. Megírásakor Ferencet szemfájása és egyéb betegségek kínoszták, nem tudott aludni, viskolyában egerek zavarták, lelkére sötétség nehezedett. Itt hirtelen megérezte, mi vár rá az Úrnál. Nekem tehát ezentúl nagyon kell örvendeznem betegségeimben és gyötremeimben, vigaszt kell találnom az Úrban, és mindig hálát kell adnom az Atya Istennek és egyszülött fiának, Urunknak, Jézus Krisztusnak és a Szentléleknek, a nekem juttatott nagy kegyelemért és áldásért, hogy tud nyílik irgalmasságában engem, méltatlan kis szolgáját, még mint testben élő embert kegyes volt országáról biztosítani. Ezért az Úr dicséretére, a mi vigasztalásunkra és szomszédaink épülésére új dicsőítő éneket akarok szerezni az Úr teremtményeiről, amelyeket nap mint nap használunk, és amelyek nélkül nem érhetünk, de amelyek által az emberi nem súlyosan véd teremtője ellen. Naponta hálátlanok vagyunk ekkora kegyelemért, mert nem dicsérjük úgy teremtőnket és minden jó adományozóját, ahogy illenék. Ferenc végtelenre tágítja a háláját, mert abba belevette azt is, ami ura Jézus Krisztus életének része lett, mégpedig a halált. Így a Szent Ferenc megénekelte testi halál része az életnek, a mi életünknek is. Valójában kapu az, de megnyíló kapu, amely átvezet egy másik világba, amelyet szem nem látott, fül nem hallott, de amit Isten mégis azoknak készített, akik szeretik őt. Ő maga előre ment oda, és aki maga keresztül ment a halálon, szól nekünk, gyertek utánam. Ferenc, amikor érett óráján eljött az ő halálnővére, akkor már készen várta őt, egy kisgyermek készségével. Ezért kért, hogy vegyék le a csuháját róla, tegyék le ott csupaszon a földre, hogy az anyaföld humuszán szíve humilitas alázatával várta a találkozást. A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse. Nemes Nagy Ágnes, november. Mint langyos emlék, úgy dereng fel a kék és rózsaszín november, az év emlékszik. Tévetek tollakkal hull a szürkület. S mint akit a szerelem elhágy, de vele még a szerelem vágy, úgy áll a fa a dombtetőn, lomptalanul, de reszketőn. Kovács tűz lobban a barakban, kint egy ló mélász takaratlan, rásuhint oldalt a fény, parázslik a szőke sörény.
Nemes Nagy Ágnes november című versét Szegvári Menyhért előadásába hallották. Nemes Nagy Ágnes magyar költő, műfordító, esszéíró, pedagógus. Diákkorától kezdve írt verseket, folyóiratokban 1945-től publikált. Első verses kötete 1946-ban jelent meg. 1946-ban lépett be a Magyar Író Szövetségbe, később tagja volt a Magyar PEN Klubnak is. Ez évben alapította férjével közösen az Új Hold című irodalmi folyóiratot, amely csak 1948 őszéig jelenhetett meg, de betiltása után mint egy emblémája lett a Babicsi Nyugat eszmeiségét és minőségigényét vállaló írói irodalmi törekvéseknek. 1946-tól a Köznevelés című pedagógiai folyóirat munkatársa volt, 1954 és 58 között pedig a Budapesti Petőfi Sándor Gimnázium tanára. 1958-tól szabad foglalkozású író. A költői életmű terjedelmét és a kötetek számát tekintve keveset publikált. További új verseit az 1967-es napfordulóban, majd pedig három gyűjteményes kötetének egy-egy új ciklusában adta közre. Ebben az időszakban írt a versciklusát az Echnaton jegyzeteiből. Költői munkája mellett a magyar esszéirodalom kimagasló művelője volt. Az 1970-es-80-as években mértékadó és meghatározó személyisége lett a magyar irodalmi életnek. Kapcsolatot tartott a magyar irodalmi emigráció számos jeles tagjával is. Nemes Nagy Ágnes 1991-ben hunyt el.
imája.
Uram, köszönöm, hogy ezt a mai napot is veled kezdhetem el. Köszönöm, hogy úgy kapaszkodhatom bele a te kegyelmes szeretetedbe, hogy emberi gyengeségeim ellenére mégis bátran és bizalommal indulhatok mindennapi tennivalóimra. Kérlek, maradj velem, erősíts szüntelen jelenléteddel engem, hogy a te szavad világos, útmutató igazsága vezessen minden lépésemben. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsora